Szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy Péter már előjelezte, a mai előadásunk azt a címet viseli, hogy énvédő mechanizmusok mit jelent szembenézni önmagunkkal. És hát ami talán egy kicsit nehézség, ez az, hogy aki a legutóbbi előadáson nem volt, az nehezebben fog tudni bekapcsolódni. De igyekszem azért az első pár diakocka segítségével felvázolni azt, amiről legutóbb szó volt. Tehát mik azok a zsákutcák, mik azok az énvédő mechanizmusok, amiknek a segítségével elodázunk sokszor az önmagunkkal való szembenézést. Tehát énvédő mechanizmusok, az önmagunkkal való szembenézés, ez a mai estének következő 60 percnek a témája. Az önmagunkkal való szembenézés, illetve az önmagunk elől való elmenekülés egyik alaptízisét Lawrence Krebs által próbáltam megfogalmazni legutóbb, ezt most is felolvasnám szó szerint. Ha beismernénk, hogy tehetetlenek vagyunk bensőkkel szemben, önelégültségünkre halálos csapást mérnénk. Ezért tűnik életbevágóan fontosnak, vagy életbevágónak, hogy elutasítsuk a lelkünkben levő riasztó valóságot. Ostoba dolognak tűnik vállalni a szenvedést, amikor visszautasítással akár el is kerülhetjük. És a legutóbbi alkalommal tulajdonképpen azokról a függésekről beszéltünk, amik kiválóan alkalmasak arra, hogy az életünkben megnyilvánuló érzelmi zavarokat, vagy hát fájdalmakat tompítsuk ezek által. Most csak táblázatszerűen próbálom azt egy diakocka segítségével bemutatni, amiről legutóbb hosszabban volt szó. A függéseket általában három csoportra osztjuk, vagy osztják a szakemberek, szerfüggések, viselkedésfüggések, és egy másik emberre kapcsolatos függések, társfüggések. Megint csak nem a teljesség igényével írtam föl, igyekeztem úgy általában a leggyakoribbakat felírni, és arról is szó volt legutóbb, hogy a szerfüggések is viszonylag sok embert érintenek, de valamilyen függés formával szinte minden ember küzd. Magáról a problémáról, a függő ember és a függésének a tárgya problematikájáról is egy pár kockában szólni, mielőtt a mai előadás konkrét témájára rátérnék. A függő ember legfőbb problémája az, hogy bizonyos érzéseket, bizonyos helyzeteket, bizonyos feszültségeket akár a hátteréből, akár a jelenéből nem tud kezelni, nem tud ezekkel együtt élni. És a függő ember tulajdonképpen azért is van veszélyben, mert nem a szenvedélyét tárgya a betegsége csupán, ez eszköz számára, amivel a tényleges betegsége ellen harcol. Tehát most itt van egy ilyen ábra, például az alkoholbetegnek az alkohol az gyógyszer. És ezt nagyon sok alkoholbeteg nem látja. Megpróbálom ezt még konkrétabban kifejezni. Egy idézet, amit legutóbb is idéztem talán, ha jól emlékszem, ami így szól. Az alkohol az alkoholizmusnak nélkülözhetetlen kelléke, de nem oka, mondja Levendel László professzor. És ide mindenki behelyettesítheti a saját függését. Legyen az viselkedésfüggés, legyen az kapcsolatbeli függés, legyen az egyfajta szerfüggés. Ide mondtam azt legutóbb, hogy a tévéfüggőnek tulajdonképpen a szenvedélybetegségének a kelléke, de nem az oka. Mélyebb okok vannak. Egy alkoholbetegnek sem csupán az alkohollal van problémája, de mértetlen alkoholfogyasztással, hanem mélyebb lelki okai vannak annak, hogy az alkoholhoz nyúl, és ebben próbálja feloldani a saját feszültségeit, problémáit. Kezdetben egyébként minden függő ember azt gondolja, hogy betegséget tárgyal az egyedüli ellenfél, és ez ellen próbál küzdeni. De mindig mellé fog, mert az orvosságot akarja az életéből eltávolítani. Konkrét például legyen megint az alkoholista. Az alkoholbeteg azt gondolja, hogy neki az alkohol az egyedüli probléma, és elkezd az alkohollal szemben harcolni. Leteszi, vagy szembenéz vele, vagy csökkenti az adagot. Vagy azt mondja, hogy holnaptól egy kortyot nem iszom. De ha az életében a gyökér probléma nem oldódik meg, vagy nem kezd el gyógyulni, akkor előbb-utóbb a kellék, az megint fontos lesz számára. Tehát ha csak a felszínen harcol, előbb-utóbb újból elbukik. Amit általában nem vesznek észre a szenvedélybetegek. Illetve hát én most több eszem első személyről beszélek. Nem azért betegszünk meg, mert rendszeresen használunk valami pótszert, hanem azért kezdünk el rendellenesen élni a szerrel, egy másik emberrel, egy viselkedésformával, mert betegek vagyunk. És az alapvető betegségünk vezet ahhoz, hogy kell valami fájdalomcsillapító, ami segít átviszni az életünkben a nehéz helyzeteket, problémákat, időszakokat. Tovább menve, az orvosság a függésünk tárgya nem tud segíteni, mert, ahogy mondtam, nem a probléma gyökerén enyhít. Csupán a fájdalmat, azt az űrt enyhíti, ami ott van, és ideig óráig hat. Épp ezért ismételni kell. Újból használni kell a szert, a viselkedésformát újból meg kell erősíteni, a kapcsolatfüggésben újabb embereket, vagy a meglévő beteg kapcsolatformákat fenn kell tartani, mert ha ez változik, akkor tulajdonképpen ott a fájdalom megint jelen van, és valahogy kezelni kell. És a még nagyobb probléma az, hogy valaki a biztonságérzetét a szertől, a viselkedésformától, vagy egy szemétől teszi függővé, egy idő után akkor is ehhez fog nyúlni, amikor az életében levő probléma már, vagy helyzetek nem is olyan súlyos, de ő már annak éli meg. És már a mindennapjaiban lesz szükség arra, hogy használjon valamit, vagy valakit. Ismét Theodor Bovitól idézek, tőle idéztem a múlt alkalom, és egy svájci orvos, a könyvecskéje kapható is a pulton most, én javaslom mindenkinek a figyelmébe, vagy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ő azt mondja általában a szenvedélyekről, bár csak egy-két szenvedélyre tér ki konkrétan, a szenvedély majdhogy nem élő személyként viszonyul hozzánk. Szükségünkre válaszol, ürességünkbe érzést visz, és félelmünket csökkenti. Ám mégsem egészen igazi személy, hanem olyan, aki kényünk, kedvünk szerint áll rendelkezésünkre, és nem zavar minket saját életével. De a tulajdonképpeni veszélye is ebben rejlik. Nem a kémiai méreg, mondja Theodor Bové, nem az érrendszeri zavarok vagy a tüdőrák teszi a szenvedélyt veszedelmessé, hanem az a körülmény, hogy illúzió révén kiszolgáltatjuk magunkat egy személytelen hatalomnak. És ezáltal a szenvedélybeteg ember mind jobban és jobban elveszíti a személyiségét és a személyiségének a szabadságát. Ez a probléma, és ezzel kell mindenkinek szembenézni, aki függőbeteg. A beteg énképéről csak annyit, hogy minden olyan ember, aki szenvedéllyel él, aki konkrét szert vagy kapcsolatfüggést vagy egy viselkedésformát választ, és ezzel menekül önmaga elől, ez biztos, hogy szenved önmagától. Egy szenvedélybetegnek sem egészséges az én képe. Ezt úgy fogalmazta meg egy ismerősöm, hogy ő Miklós volt, de úgy is lehet mondani, hogy önmagamat mindenhova magammal viszem, és ha nem tanulom meg szeretni, akkor elpusztítom. És van egy sokat mondó bibliai gondolat is, ami azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezt a kereszténynek úgy szokták értelmezni, hogy magamat természetesen szeretem, minden ember, hogy minden szemnek maga felé hajlik a kezem, mondjuk a mondásban, tehát csak ezt az önszeretetet kell kivetíteni mások felé is. De ez önbecsapás, ez nem igaz. Akkor tudom szeretni a fele barátomat, ha magamat is el tudom fogadni, ha önmagammal is békességben élek. És nagyon sok ember egyáltalán nem tudja magát elfogadni. Folyamatosan maga elé tesz olyan mércéket, amit nem tud megugrani, és neki megy annak a falnak először, másodszor, ötödször, tizedszer, és egy folyamatos, önsonsontó magatartásban él, és nyilván nem szereti magát, nincs békességben magával, de nem tudja magát elfogadni, nem fog tudni egy másik embert sem igazán szeretni. Nem lesznek egészségesek a kapcsolatai. Minden függő ember szenved a súlyos lelkiismeret furdalástól, a szenvedély és az abból fakadó következmények miatt. Ezt sokszor mások nem értékelik. Tehát egy szenvedélybeteg embert általában akkor, hogyha szertfüggő és jobban látszik, a környezete rendszeresen ostoroz, hogy miért csinálod ezt, hogy miért nem hagyod abba, hogy nem fontosabb neked a családod vagy a gyermekeid. És nincsenek az a tisztában, hogy a szenvedélybetegnek a túléléshez kell a szenvedélye tárgya. Ahhoz, hogy egyáltalán át tudja élni a hétköznapokat, hogy tudjon tovább lépni az életében, vagy tovább élni. Közös érzések általában a szenvedélybetegeknél az, hogy nem vagyok értékes, nem vagyok szerethető. Tehát nincs egészséges énkép, nincs egészséges önkép, és nem is fejlődik ebben, ha általában lefelé halad a szenvedélybeteg, a függő ember. Exupéry kishercegéből idézem azt a részt, ami talán sokaknak ismerős, amikor az iszákossal találkozik egy kisbolygónak a kisherceg, még mielőtt a földre érkezne. És itt a nagyon rövid párbeszéd zajlik le az iszákos ember és a kisherceg között. Viszont ez a beszélgetés a szög fejére üt, abból a szempontból nagyon jól rávilágít arra, hogy milyen ördögi körbe kerül, vagy milyen 22-es csapdájába kerül a szenvedélybeteg ember. Amikor találkoznak, azt mondja a szenvedélybeteg, vagy ez a függő ember, ez az alkoholista, kisherceg, hogy iszom. A kérdés a párbeszédben a következő, miért iszol? A válasz, hogy felejtsek. Ebből is következik a kérdés, mit akarsz felejteni? Hát az, hogy szégyellem magam, mondja az alkoholbeteg. Miért? Mert iszom. És a kör bezárult. És a függő emberek általában egy ilyen körben találják magukat, Ami azért megdöbbentő, hogy megpróbáltam visszafelé is ezt a kört körbejárni, úgyis például alkoholbeteg szempontjából érthető. Az iszom helyett beírtam, hogy menekülök önmagam elől. Mert ez minden szenvedélybetegségben élő emberre azonos. A szenvedélybeteg ember önmagával nem akar szembenézni, a saját problémáival, gondjaival. Tehát visszafelé így néz ki, iszom. Miért? Mert szégyellem magam. Mit? Hát egy alkoholbeteg az, hogy felejt. Hogy elbutul, hogy filmszakadások vannak, memóriazavarai vannak. Miért? Mert iszom. Tehát a kör az így is, úgy is bezárul. És belülről nem lehet megtörni. És bármilyen szenvedélyünk uzamosabban, nem kell, hogy az alkoholbetegség legyen. Lehet egy egyszerű evési függés. Vagy egy drasztikusabb tévéfüggés, vagy internetfüggés, vagy szexfüggés, vagy vásárlási függés, vagy társfüggés. Most lehetne sorolni a függésformákat. Az ember minden jobban belebonyolódik a függésformáiba, annál inkább egy mókuskerékben találja magát, amiből nem tud kilépni. Képtelenség kilépni. És hatúzom el, nem is lehet. Az én meggyőződésem szerint. Csak egy úton. Értve két úton. Az egyik út az, hogy az ember megtöri a kört. Itt most mondjuk pont alkoholbetegeknek a képei láthatóak. Az egyik lehetőség az, hogy az ember azt mondja, kilépek ebből a körből, kilépek az életből, megszakítom. Nem bírom tovább, annyira elegem van, annyira megteltem azzal, hogy értéktelen az életem, és folyamatosan menekülök, és nem tudok szembenézni magammal, és nem megy a változtatás, hogy azt mondja az ember, hogy hát véget vetek ennek. Az öngyilkossági arány egyébként Magyarországon nem is csekély, és nagyon sok szenvedélybeteg lesz öngyilkos. Konkrétan szerfüggők között elég magas az öngyilkosok aránya. Most a következő diakockában egy kicsit még konkrétabban szeretnék ebbe bepillantást engedni. Az én anyai nagyapám, ő 1955-ben öngyilkos lett, tehát én nem is ismerhettem, több mint 20 évvel a születésem előtt vetett véget az életének, és hagyott hátra két búcsúlevelet. Az egyiket a hatóságoknak írta, és ezt szeretném megosztani a hallgatósággal most. Azért, hogy kicsit az önmagával küzdő embernek az életébe betekintést nyerhessünk. A pszichéjébe. Hogyan küzd, hogyan van benne ebben az őrlődésben, és miért azt látja megoldásnak, hogy véget vessen az életének. Arra kérlek mindenkit, ahogy olvasok ezt a nyilván nem túl szívderítő búcsúlevelet, hogy azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami ellentmondásos ebben a vallomásban. És tulajdonképpen azért is fontos ez talán, mert segíteni fog ahhoz is, hogy megértsük kicsit talán önmagunkat, meg kicsit a szenvedélybeteg embernek a pszichéjét. Tehát a búcsúlevél szövege így szól. Én, Surányi Kálmán, életemmel le kell, hogy számoljak. Tekintve, hogy teljesen elromlott, amit köszönhetek annak, hogy az alkoholnak hódoltam. Életem teljesen kisiklott, itt kell hagynom három gyermekem, feleségem, akik és aki mindig jó volt hozzám. De én ezt nem vettem soha figyelembe. Mert is a gyáva utat választom. Eldobom életem, tekintve, hogy teljesen elrontottam azt. Kérem, hogy halálom intő példa legyen illetékeseknek, hogy az ital öl és sírba dönt. Én már annyit szenvedtem, és rajtam keresztül feleségem is, hogy ember azt fel nem tudja fogni. Gyermekeim igen szerettem, és feleségem is, és kérem, hogy Isten bocsássa meg azt, amit tettem, de nem rendelkezem annyi erővel, hogy ezt túléljem. Itt szól a levél. Nyilván itt több kérdés is felmerülhet, miközben ezt olvassuk. Hogy lehet, hogy ha egy fiatal embernek, mert a nagyapám fiatal ember volt még 55-ben, nem sokkal volt több, mint 30 éves. Szóval hogy lehet az, hogy ha van egy felesége, akit igen szeret meg, három leánygyermeke, azt választja, hogy inkább kilép az életből. Aztán ellentmondás lehet az is ebben a levélben, hogy elmondja azt, hogy mindig jók voltak hozzá, de ő ezt soha nem vette figyelembe. Aztán egy kicsit lejjebb azt írja, hogy ő már annyit szenvedett, és rajta keresztül a feleség, és hogy ember azt nem tudja elmondani. Tehát ott az ellentmondás, hogy elmondja azt, hogy iszonyatosan sokat szenvedett, aztán azt írja följebb, hogy nem vette figyelembe, dehogy nem vette figyelembe. De nem tudott változtatni. Benne volt ebben az ördögi körben, és nem tudott kilépni, bárhogy is próbált. Mert önmaga próbált, egyedül volt, és nem ment, és egyre lejjebb és lejjebb ment. Az önvád is egyre nőtt, hozzá kell tenni azt is, hogy nyilván a legutóbbi előadáshoz kapcsolódik, hogy nagyon sok sérülést hozhatnak magukkal a szenvedélybetegek. Ő is egy olyan gyermekként élte az életét, a kisgyermekkorát, akit tulajdonképpen elhagytak. Úgy nevelték föl, úgy fogadták magukhoz más emberek. Sokat kellett küzdeni az életben. Nem tanult meg igazán kifejezni érzelmeket, mert nem kapott. Tehát nagyon sok olyan háttérinformációt el lehetne mondani a nagyapámról, ami tulajdonképpen hát ahhoz vezetett, hogy ő ezen az áprilisi napon hát befejezte az életét, vagy véget vetett annak. Hát szomorú, de ez az egyik megoldás. Amikor az ember azt mondja, hogy nem bírom tovább, úgy töröm meg a kört, hogy kilépek belőle, végzek magammal. A másik lehetőség, ez így jöttem fel, hogy a tehetetlenség beismerése, a kívülről jövő segítség elfogadása. Ha komolyan szembenézzük önmagunkkal, akkor fel fogunk fedezni legalább egy olyan dolgot, amitől már számtalanszor szerettünk volna megszabadulni. Elhatározásokat tettünk, újévi fogadalmakat leírtuk, naplót kezdtünk el vezetni, aztán valahogy mégis visszalapakodott az életünkbe. Minden embernek van legalább egy, de én hiszem, hogy akár 2-3-4 olyan függés formája, amitől nem tud egyedül szabadulni. És segítséget kell kérni. Önmagában, ha egyedül marad, akkor az a 22-es csapda ismétlődik, és újból benne van ebben a mókuskerékben, amiről beszéltem. Kell egy külső forrás, ami segít ebben az esetben. Most idézem megint az anonim alkoholistákat, akikről legutóbb szó volt, csak röviden. Az első lépésük így szól, és most nyilván az alkohol a tárgy. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná vált. Az első lépés mindig az önmagunkkal való szembenézésben az, hogy beismerjük, felismerjük azt, hogy nem megy. Nem tudom irányítani az életemet ezen a területen, tehetetlen vagyok. Kell segítség. Egyedül nem tudom tovább folytatni az életemet, legalábbis ezt nem tudom elhordozni, vagy elviselni, vagy elhagyni az életemmel, amivel épp küszködöm. Most már konkrétabban említve a ma este témánkat, a körben élve, ugye két lehetőségről beszéltem. Kilépni a körből, megtörni az öngyilkosság által, vagy pedig hát be is tehetetlenségünket és segítséget kérni. Az elsőnek, tehát azt mondtam, hogy az első az, hogy az ember öngyilkos lesz és kilép az életből, van egy lassabb, de a végeredményét tekintve ugyanolyan romboló formája. Ugyanúgy leépül az ember, ugyanúgy tönkre megy. Ez pedig nem más, mint az elsőnek a variáció, hogy amikor az ember nem gyorsan lép ki a körből, hanem a körben marad, és szépen lassan tönkre megy az élete. És az ilyen ember az én képe védelme érdekében megpróbál menekülni önmaga elől, a fájdalmai, a problémái elől, úgyhogy olyan álmegoldásokat választ, amitől a helyzet nem változik meg, de mégsem kell szembenézni a riasztó valósággal. És tulajdonképpen erről szeretnék ma szólni, mik azok az énvédő mechanizmusok, amit szinte mindannyian használunk. Ezeknek egyikét, másikát, de biztos vagy benne, hogy mindegyikét is már használtuk legalább egyszer az életünkben. De én hiszem, hogy többször is. Na, mik ezek az énvédő mechanizmusok? Mielőtt erre rátérnék, egy törvényszerűséget szeretnék megvilágítani egy bibliai idézet segítségével. Ez így szól. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Na most az első mondat része szeretném hangsúlyt fektetni. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Hogyan, milyen módokon fedezél az ember az ő vétkeit, az ő problémáit? Az ige is meg van jelölve. Egy pár énvédő mechanizmus. Én itt négy nagyobb csoportot különítettem. Az egyik az, amikor nem állok szóba a problémámmal, nem állok szóba önmagammal, a saját gondjaimmal. A másik három pedig az önmarcangolás, az önigazolás, vagy az önerőből való megváltozási próbálkozás. Ezeket szeretném sorba venni. Kezdjük az elsővel, amikor nem állok szóba a problémával. Ennek az egyik legnyilvánvalóbb, legkézenfekvőbb formája az, hogy nem marad rá idő. Nem hagyok rá időt. Figyeljük meg, a mai ember hogyan éli az életét. Egy felgyorsult élettempó. És az ember rohan mindenhova. Mennyi idő marad arra, hogy elcsendesedjen, hogy lenyugodjon, hogy tudja rendszerezni a gondolatait. Ha csendben is tudna maradni végre, akkor mindjárt bekapcsolja a rádiót, bekapcsolja a tévét, vagy ha van egy kis idő, akkor mindjárt keres valakit, hogy ne kelljen szembenézni a saját életével, a saját problémáival. Mert hogyha szembe kell nézni, akkor általában nem csupán kellemes dolgokkal kell szembenézni, hanem kellemetlenekkel is. Nemrég tartottam egy beszélgetést, és ott felmerült ez a kérdés, hogy miért nem jó csendben lenni. A csendnek a szerepéről próbáltam beszélni, és arról, hogy mennyire fontos az életben, hogy legyenek olyan foltok, olyan pontok, olyan időszakok, ha lehet, akkor minden nap, amikor van idő kiértékelni, összegezni, átgondolni, tervezni. A legjobb az, hogyha a nap elején, meg a nap végén is van erre idő, mert ez segítheti az embert abban, hogy lássa magát kívülről is, hogy megvizsgálja kicsit magát. Ha van egy közösség, akikkel kapcsolatban van, emberekkel, másokkal, akkor az még jobb, mert hogy ez a közösség egészségesen működik, akkor kap visszajelzéseket is. És akkor van esélye arra, hogy szembenézzen önmagával. Az egyik legáltalánosabb énbűnömalizmus az, hogy nem hagyok magamnak időt erre. Rohanok egyik tevékenységből a másikba. És az, hogy miért rossz egyedül, miért rossz csendben lenni, ezt ki lehet próbálni mindenkinek. Akinek nincs erre ideje, az tegye meg. Nem csak rossz, hanem jó is. Én emlékszem, akkor szembesültem ezzel először, hogy igazán komolyan 19 éves fejjel, amikor kórházba kerültem, és egy hónapot kellett ott eltöltenem kényszerűségből, mert egy légmell alakult ki egy PTX jobb oldalon. És hát ott bizony 19 éves fejjel is szembe kellett néznem olyan kérdéseket, hogy fel kellett magam tenni olyan kérdéseket, amik nem voltak kellemesek. Eltelt 19 év, mondtam akkor, azóta eltelt újabb 10. És mit tudok letenni az asztalra? Ki vagyok én? Mennyire telt értelmesen az életem eddig? Azért az a majdnem 20 év. Az életemnek hát minimum az egy negyede, hanem több. Hogyan számolok el magammal? És ezek nem voltak kellemes dolgok. És soha nem kellemes ez. És látom az embereket, és amikor jön egy nagyobb évforduló, egy 10-es, mondjuk egy 30-as vagy 40-es, akkor úgy hirtelen mindenki egy picit ugye megdöbben, hogy hú, már eltelt ennyi idő, és most akkor mi van, hogy van? Hogyan éltem az életemet eddig? Mennyire értékes, mennyire tartalmas, amit csinálok, amit nem csinálok? És amit még felírtam, ez az időskor problémája sokaknál, azt is megfigyeltem, hogy az az ember, aki egész életében csak önmaga elől menekül, nem marad ideje, nem marad csendje átgondolni dolgokat, az időskorában előbb-utóbb kénytelen lesz szembenézni magával. Nem azért, mert esetleg szembe akar nézni, hanem mert bizonyos dolgok már leépülő félben vannak. Nem tud már annyit rohanni, nem tud már annyit tevékenykedni, nincs már esetleg munkahely, nyugdíjban van, és több a szabad ideje. És nyugdíjas embereknél is lehet látni azt, hogy mindenen elfoglalják magukat, mert több idejük marad magukra. És szembenézni azzal, hogy kik ők, hogy mit csináltak. És ilyenkor fájdalmas az a szembenézés, amit meg kell tenni. Nem tudom, ki látta a Császárok klubja című filmet, ajánlom mindenkinek megnézésre. Abban hangzik el egy ilyen mondat a film vége felé, hogy hát ott az egyik negatív fősnek mondja a pozitív, hogy eljön minden ember életében az a fájdalmas pont, amikor szembe kell nézni önmagával. És nem mindegy, hogy a tükör az mit mutat. Hogy az a tükör azért azt mutatja, hogy jó, persze vannak problémák, de azért ez az élet, ez nem egy hiába való élet. Vagy pedig azt, hogy leéltem ennyi és ennyi évet, és nem tudok igazán felmutatni semmi fontosat, semmi értékeset, semmi jót. Tehát ez az egyik alapvető tagadás, illetve hát nem szóbálás a problémával, a másik a tagadás. Amikor úgy tolom el magamtól a problémát, hogy azt mondom, hogy ez nem probléma az életemben. Megint csak az alkoholbetegekre a legjellemzőbb talán, hogy a leginkább észrevehető, hogy te ittál? Nem. Neked probléma az alkohol? Nekem nem probléma az alkohol. De figyeljük meg, amikor valaki egy fáj dologgal szembesít bennünket, akkor automatikusan jön zsigerünkből az, hogy tagadunk, hogy hárítunk. Itt is egy tagadó ábra van, amit legutóbb is levetítettem. Ki tudja, mi van az állarc mögött. Nekem nincs semmi problémám. Otthon is, és a munkahelyemen is minden rendben van. Persze néha lazítok egy kicsit, megteszem ezt, vagy azt, vagy amazt, de nekem nem ez a bajom. És persze a tagadó ember ott lepleződik le, hogy a feleség, a rokonok, a szomszédok, a munkatársak, a beteg kapcsolataim, a bennem levő feszültségek és azoknak a időnkénti robbanása az egészen mást mutat. A tagadó ember azért lelepleződik. Lehet, hogy önmaga előtt nem, mert nem akar szembenézni, de mindenképp látszik az, hogy beteg. Két variációs lehetősége van a tagadásnak. Az egyik az, hogy csak mások előtt tagadja az illető a problémáit, a másik, amikor maga előtt is tagadja. És általában a kettő egymásra hat. hogy milyen módon erről is fogok mindjárt szólni. A tagadásban rejlő probléma a következő. A beteg ember, és ezt is próbáltam képviselni, hogy valahol mindannyian betegek vagyunk, öntudatlanul vonakodik beismerni a tényeket, és végül már képtelenné is válik arra, hogy beismerje, vagy szembenézzen azokkal. És még az is előfordult, ami a legszomorúbb, hogy olyan sokszor tagadta mások és önmaga előtt a dolgait, hogy el is hiszi, és szívből fakadó meggyőződéssel állítja a vélt igazát. Közben pedig a valóság sokkal szomorúbb és fájóbb. Ez persze másokat rendkívül irritál. Elsősorban a környezetet, ahhoz a legközelebb állókat. És itt mondtam legutóbb is a fogfájós példát. Ha a fogam fáj, de letagadom egy fájdalomcsillapítóval, vagy lidokainnal, helyézéstelenítéssel, attól még az a fog beteg marad. És lehet tagadni, lehet nem szóbálni vele, de előbb-utóbb ez a probléma elő fog jönni. És lehet, hogy sokkal több fájdalommal, sőt biztos, hogy sokkal több fájdalommal fog járni. Minél tovább tagadok, annál nagyon nehézségekkel kell később szembenéznem. Tovább megyünk, az önmarcangolásról csak röviden szeretnék szólni. Ez is gyakori, hogy is mondjam, hát énvédő mechanizmus, bár erre nehezen lehet rámondani azt, hogy énvédelem, mert az önmarcangoló ember magát vádolja. Három kérdést tettem föl. Miért nem találja megoldást az önmarcangoló ember? Mi a veszély az önmarcangolásnak és önvádnak, és mi állhat a hátterében? Nem tudom, ki gondolkodott már erről. Az önmarcangoló ember tulajdonképpen önmaga körül forog. Az önmarcangoló emberrel legtöbbször az a probléma, hogy nem tudja, illetve nem akarja elfogadni az életében levő gondokat, bajokat. Vagy azt, hogy ő képtelen ezeken túltenni magát. Önmagát ostorozza, hogy miért nem képes túllépni rajtuk, és tulajdonképpen azért van a háttérben sokszor önzés, mert nem akarja elfogadni, hogy ő beteg. Inkább szívesebben és jobban érzi magát egy önmaga körül való őrlődésben, mint hogy elfogadja azt, hogy tehetetlen és beteg és segítségre lenne szüksége. És az önmarcangoló ember folyamatosan önmagát bántja, és nem érzi jól magát a bőrében. És ott van előtte a sok-sok felhalmozódó teher, akadály, amit nem tud megugrani, és ezért csak még jobban bántja magát, még jobban vádolja magát egyik napról a másikra, és nem találja a megoldást, nem találja a kiutat. De sokszor az önmarcangoló embernek jól is esik ez, és nem akar kilépni. Mert mindig a kisebbik rossz azt mondani, hogy én ilyen és olyan nyomorult ember vagyok, mint azt mondani, hogy tehetetlen vagyok. Olyan beteg vagyok, hogy el kell ismernem azt, hogy nem tudom magamat megváltoztatni, és segítséget kell kérnem. És nem nekem kell megoldani a problémát, mert nem tudom, hanem el kell fogadnom a kívülről, akár vagy felülről jövő segítséget. És ami talán a legkonkrétabb, hát nagyobb csoport lesz a mai este, ez a harmadik csoport, azok az önigazoló vagy énbűnő mechanizmusok, amiket nagyon szemléletesen leírt számtalan szakember ismer. Én csak egyszerűen a magam szerény módján próbálom ezeket felvázolni most. Négy ilyen konkrét énvédő mechanizmusról lesz szó. A megmagyarázás vagy racionalizálás, a jelentéktelenítés, kicsinyítés, a hetvenkedő vagy kihívó viselkedés, és az áthárítás vagy más szóval projekció. Erről a négyről fogok szólni, és ezeknek a gyakorlati megnyilvánulási formáit próbálom bemutatni egy-egy konkrét kifejezéssel. Nézzük a racionalizálást. A racionalizáló, önmagáról menekülő ember a következő kijelentéseket teheti. Jöjjön egy pár ebből. Mindenki ezt csinálja. Ez nem probléma. Miért ne lazíthatnék olykor-olykor én is? Keményen dolgoztam, elvégeztem a kötelességemet. Hát kell valami pihenés, kell valami kikapcsolódás. A mostani üzletmenet mellett a kemény vizsgaidőszakban lehetne sorolni, annyira meg vagyok terhelve, kell egy kis kikapcsolódás, jóket, hogyha tovább is ki akarok tartani. Ilyen házsártos feleség, ilyen kötekedő férj mellett, ilyen hepciás főnök mellett, ugye mi mást is tehetnék? Kell valami öröm is az életben, az embernek. Olyan szomorú, olyan magányos vagyok. Vigasztalni kell magamat valamivel. Igaztán a butaságot tettem, de csak azért, mert ez is ez történt, hogy az is az volt az oka, vagy ilyen körülmények értek, legközelebb majd másképp teszem. Vagy még egy utolsó racionalizáló magatartásforma. Ennek a háznak a légköre, ennek a városnak a légköre, ennek a munkahelynek, ennek a társnak a személye kibírhatatlan. Ha cserélnék, ha váltanék, akkor biztosan minden megváltozna. És gyakran megteszik szenvedélybetegek, önmagukkal küzdő emberek, hogy azt mondják, hogy váltok. Váltok munkahelyet, váltok kapcsolatot, földrajzi helyzetemet megváltoztatom, elköltözök. És akkor biztos meg fog változni majd a helyzetem, az életem. De belül nem oldódott meg a problémáim. Úgy fogalmaztam meg az elején, hogy önmagamat mindenben magammal viszem. Ha nem tanulom meg szeretni, akkor el fogom pusztítani. Önmagammal kell békességbe kerülni, önmagamat kell tanulni megszeretni. A saját életemet kell tudni felvállalni, a betegségeivel együtt is segítséget kérni. Ha nem változik meg, akkor jönnek az énvédőmechanizmusok. Mi a probléma a racionalizálással, a megmagyarázással? Minden indoklás látszatra meggyőző, sőt, sokszor van is valóság alapja. De a probléma az nem a körülményekben van, nem a lakóhelyi, a partneri problémákban. Így, ahogy mondtam az előbb is, az új körülmények között minden marad a régiben. És minél tovább menekül valaki önmaga elől, annál találékonyabb lesz abban, hogy meg tudja magyarázni azt, hogy miért tesz valamit, vagy miért nem. A szenvedélybeteg emberek iszonyatosan jól tudnak játszani. És ezekben az emberi játszmákban nagyon találékonyak és nagyon jó magyarázatokat tudnak adni arra, hogy mit miért tesznek. De gondoljunk csak magunkra. Nekünk nem volt ilyen helyzet az életünkben, amikor valamit olyan jól megmagyaráztunk, és talán még mi is elhittük. De aztán jött egy olyan helyzet, amikor el kellett ismernünk azt, hogy igen, talán igaz ez is, meg az is, meg az is. De ott van talán még egy dolog a mélyben. Én vagy a saját dolgaim, ami miatt ezt vagy azt vagy amazt használom, és ezzel vagy azzal vagy amazzal menekülök önmagam elől. Aztán egy másik viszonylag gyakori menekülési útvonal a jelentéktelenítés. Bagatellizálás, erről is látható egy kis ábra. Amikor az ember a nagyítót megfordítja, és azt mondja, ez a probléma, ez tulajdonképpen nem is olyan nagy probléma. Hát ott van az életemben persze, de nem kell ezt olyan komolyan venni, nem kell ezt annyira felfújni. Nem tagadom, alkoholbeteg mondja, hát iszom, vagy bekapok egy pár gyógyszert, mondja a gyógyszerfüggő. De hát mi az a pár pohár sör, vagy néhány darab gyógyszer? Igaz, de ez nem nagy dolog. Nézd meg, hányan teszik rajtam kívül. Látjuk, hogy összefonódik a jelentéktelenítés a racionalizálással. Ezek sokszor kéz a kézben járnak, erősítik egymást. Vagy igen, néha ez valóban probléma az életemben, de semmi gond nincs a munkámmal. Tehát az ember másra mutogat. Hogy mi a probléma a jelentéktelenítéssel, ezt viszonylag könnyen át lehet látni. A tagadásnak az egyik fondorlatos módja, nincsenek éles határok. És pont azért, mert a szenvedélybeteg valamit beval, és ezzel elveszi a dolgok élét. De az igazságot, a teljes igazságot nem vallja be, se másoknak, se önmagának. Megvédi az énjét a szembenézéstől, de magának a legnagyobb rosszat teszi ezzel. És ahogy előhalad a szenvedélye, és ahogy komolyabb lesz, egy idő után már nem fog tudni jelentékteleníteni, mert ordítani fognak a problémák, akkor fel kell venni más énvédő mechanizmusokat, például olyat, ami a következő, a nagyképűség hetvenkedés. Itt is próbálom ábrákkal szemléltetni az ebben rejlő problémát. Igen, ezen általában mosolyogni szoktak, amikor a Cicus ugye oroszlánt lát a tükörön, vagy legalábbis azt véli látni. A nagyképű hetvenkedő magatartás a következő módokon nyilvánulhat meg, nyilván máshogy is akár. Például családfők mondják a gyerekeiknek, hogy hagyjál békén, én elvégeztem a magam dolgát, én kitanítattalak, megteremtetted neked azt, amivel te élni tudsz tovább. Amit én csinálok, az én dolgom, az én életem. Vagy én voltam a legnagyobb stahanovista, amíg dolgoztam. Én voltam a legokosabb ember, ilyen és olyan képességeim voltak vagy vannak. Én voltam a legjobb sportoló, legnagyobb safety pro, és lehetne sorolni. Vagy én annyi jót tettem másokkal. Vagy ekkora halat fogtam. Lehetne sorolni. Amikor az ember úgy menekül a önmaga elől, hogy keres valamit, amivel bele tud kapaszkodni. Ami érték volt az életében, vagy amit értéknek vélt a múltjában. És ami megdöbbentő, ez a magatartásforma az, amit talán mindannyiunkat jellemez. Most beidézek egy képregény részletet, csak azért, mert szerintem nagyon-nagyon szemléletes. A tavasz egyik alkoholbetegekkel foglalkozó táborunkban találtam egy Blicknek a hátuljának, az egyik táborozónk hozott. A szenvedélybeteg ember gondolkodására sajnos az igaz, hogy a romjaiban is büszke. Tehát a szenvedélybeteg ember, érdemes megfigyelni akár egy alkoholbeteget, aki az árok széléről kell föl éppen, hogy milyen nagy egója van. Tehát hogyan próbálja magát óvni azzal, hogy fölfújja azt, amit föl lehet fújni, ha föl lehet fújni valamit. Amikor nem tud semmit, akkor is próbálkozik. De ez nem csak a durva szerfüggőkre igaz, hanem talán mindannyiunkra egy kicsikét. És az a három kocka így szól, hogy ott áll Gálfrid és mondja, hogy tökéletes vagyok. John elmegy mellett és azt szól, hogy csőd vagy, Gálfrid. De a harmadik kocka az iszonyatosan kifejező, azt mondja Gálfrid, de tökéletes csőd, haver. Tehát érdemes megfigyelni, hogy és tényleg így vagyunk a betegségeinkkel is, hogy még a betegségeink romjain is próbálunk valamivel kapaszkodni, hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy olyan betegek vagyunk, hogy segítséget kell nyernünk kívülről, hogy nem tudjuk megoldani az életünk minden problémáját magunktól. A magatartásban rejlő probléma. Tehát mi a gond a 72 kívó magatartással? Az ember a jelenből a múltba menekül. Vagy a jelenből egy képzelt világban menekül. Annyira riasztó valóság, hogy én képét azzal próbálja óvni a szenvedélybeteg, hogy a boldogabb élet szakaszaiba menekül. Vagy amikor úgy gondolja, hogy boldogabb volt. Vagy amikor volt valami, amire tudott támaszkodni. Ami még szomorúbb és még szánalmasabb az ilyen énbűnő mechanizmusokat használó embereknél az, hogy sokszor az ilyen magatartás nélkülözi a valóság alapot is, de szükség van rá a túléléshez. És meg lehet figyelni komolyabb szenvedélybetegeknél, hogy olyan dolgokat említenek, vagy fújnak föl, amire a családtag azt mondja, hogy ugyan már, hát nem is volt ilyen. Vagy nem is ekkora volt az a hal, csak ekkora. De ugye ő már így emlékszik rá, mert kell valamiben tud, amiben kapaszkodni szeretne, vagy ami kapaszkodni tud, hogy a riasztó valóságot valahogy eltolja magától. Aztán az egyik, hát legszomorúbb menekülési útvonal, de ez tipikus, ezt én gyakran használtam, és néha még most is használom, az áthárítás a projekció. Megint egy olyan kicsit munkásabb kép látható, amikor az amerikai elnök ugye oda teszi a táblát, hogy itt a bűnbak, és az ügy mögött nem én vagyok a felelős, hanem egy másik ember. Az áthárításnak ez a lényege. Te vagy az oka annak, hogy ezt vagy azt teszem. Ha te nem tennéd ezt, vagy nem tetted volna ezt, akkor minden rendben volna. Miattad iszom, miattad nézem a tévét, miattad eszem, miattad menekülök ide vagy oda vagy amoda, te vagy az oka. És figyeljük meg, ez is egy tipikus emberi dolog. Sokkal könnyebben hibáztatjuk a másik embert, vagy a körülményeinket, mint nézünk szembe önmagunkkal. Semmi nem sikerül, gyűlölnek a többiek, ők az okai mindennek. Pedig én olyan rendes ember lennék, csak ne bosszantanának fel mindig. Nem én vagyok a hibás, a többiek. Ami az áthárító mechanizmusra élő emberre jellemző, az, hogy nem bír szembenézni magával, így másra vetíti ki a keserűségét, a csalódásait. Mondok egy nagyon konkrét példát, megint az alkoholbetegségből kiindulva. Ahogy mondtam, a szenvedélybeteg ember küzd önmagával, nincs békességben a saját életével, a saját dolgaival, nagyon komoly lelkismert fordulás gyötri. Tehát szenved attól, amilyen. A szenvedés a legjobban úgy tudja elkerülni, tegyük fel, hazamegy, és egy veszekedést kezdeményez. Előbb-utóbb sikerül kiugrasztani a nyolat a bokorból, a másik fölveszi a kesztyűt, amivel arcul ütötték, jön egy veszekedés, és azt mondja, hogy na látod, miattad iszom. Ha te nem mennél ilyen, ha te nem viselkednél így, akkor nem kéne, de így sajnos szegény áldozatnak megint el kell mennem a kocsmába alkoholt fogyasztani. Pedig előtt is inni akart. Csak így végre nem magát kell arcul köpnie, hanem valaki más tud. Persze nem érzi magát ettől sem jobban. Nyomorult érzi magát már csak azért is, mert bánt valakit, és tudja, hogy nincs teljesen igaza, de kell a túlélés, ez az énvédő mechanizmus. Ahogy mondtam, gyakran maga kezdeményezi a veszekedéseket, maga idézi elő azokat a feszültségeket, amit aztán okként tud felhasználni. Legjobb védekezés a támadás, ugye mondjuk mi is. Ezt egy áthárítással élő ember nagyon jól tudja. És legtöbbször pont azokat érintik a projekciók, akik a legközelebb állnak hozzá. A legközelebbi családtagokat, rokonokat, szülőket, testvéreket, barátokat. De ez nem tudatos rossz indulat, ezt is látnunk kell. Tehát ha él mellettünk olyan ember, aki folyamatosan napról napon gyötör bennünket, látni kell, hogy a valóságban nem minket utál, hanem önmagát gyűlöli. De hogy túl tudjon élni helyzeteket, és ha nem akar szembenézni magával, akkor előbb-utóbb használni fogja az áthárítást, a projekciót. Aztán mondtam negyedik pontnak az önerőből való rendezést. Ez is egy olyan énvédő forma, amit meg lehet figyelni. Egy pár megnyilvánulási formáját szeretném felvázolni. Az egyik az, amikor levezeklem a bűnemet. Elkövettem valamit, rosszul érzem magam miatta, és ahelyett, hogy szembenéznék mondjuk ennek a súlyával is, konkrétan rendezném, valamilyen vezeklési formát keresek. Valahogy megbüntettem magam egy kicsikét. Nem tudom, ki nem büntette még magát dolgokért az életben. Én már többször is megtettem. Valamit megmondok magamtól azért, mert most nem érdemlem meg. Ez egy finomabb verzió, de vannak ennél sokkal durvább megnyilvánulási formái. Most megint egy film jut eszembe, ami a legjobban szemlítette ezt számomra. A Misszió című film, ahol a film elején Robert De Niro megölje a testvérét, és aztán nagyon súlyosnak látja ezt a bűnét, hogy elmegy a papokhoz, és megkérdez olyan a király egy bűrendező cselekményt, és egy óriási nagy hálót kell cipelnie fel egy hegyre, ami tele van páncéllal, meg vastarabokkal, fegyverekkel, cipeli, és amikor úgy gondolják a papok, hogy most már eleget vezekelt a bűnéért, akkor levágják róla ezt a zsákot, vagy ezt a hálót, de úgy érzi, hogy még nem vezekelt eleget. Lemegy a hegyről, és újból cipeli fölfelé ezt a zsákot. Ha önerőből próbáljuk rendezni a dolgainkat, újból és újból vissza fogunk esni, és újból és újból ott találjuk magunkat a problémáinkban. A másik az, amikor valaki rendezni próbálja a dolgait, de valahogy másképpen. Tehát más megoldásokkal akar kijönni abból a zsákutcából, és persze nem találja igazán a megoldást. Most ennek a legegyszerűbb formája mondjuk az, és itt talán mindenki magára ismeret, amikor megbántunk valakit, és érezzük, hogy bocsánatot kéne kérni. Nagyon nehéz ezt a szót kimondani, ez egyik legnehezebb szó a világon. És akkor oda megyünk, és azt mondjuk, hogy a Nesze, hoztam neked egy szelet tortát. Vagy kitakarítottam a szobádat. Tehát valahogy próbálom rendezni a dolgaimat, de azért mégsem a konkrét szembenézéssel önmagammal, hanem valami más módon. A szenvedélybeteg ember is megpróbál valamit tenni, valahol kitűnni az életben, valahol valamit csinálni, ami aztán segíti, vagy amivel tudja ellensúlyozni az élete más területén levő feszültségeket, gondolokat, problémákat. De nem tudja. Önerőből nem megy. Benne marad a körben. Vagy vallásos módon, de mégis saját erőből. Lehet látni ilyen embereket is. Eljárnak hétről hétre a templomban. Vasárnapi keresztények. Azt gondolják, hogy attól, hogy gyakorolják a vallásukat, hogy bizonyos liturgiákat megtesznek, attól majd ez a teher az életükben eltűnik. És amikor benne vannak, kicsit jobban is érzik magukat, de aztán kijönnek a templomba, vagy eljönnek a vallásos összejövetelről, és ugyanúgy ordítanak a gyerekükkel, ugyanúgy csapkodják otthon az ajtót, ugyanúgy tele vannak feszültséggel, nem tudják megoldani. Mert gyakorolnak bizonyos dolgokat, de mégis önmaguk körül forognak, és önerőből próbálják rendezni a problémáikat. Nincs megoldás. Önerőből nem lehet mindent rendezni az életben. És talán még két olyan álmegoldást szeretnék mondani, ami megfigyelhető szenvedélybeteg embereknél. Az egyik az, amikor valaki átáll valami másra, vált a függése tárgyában. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy egy tévéfüggőnek sikerül a tévéfüggésétől megszabadulni. Tönkre megy a képcső, és nincs pénze újabbat vásárolni, mert épp mondjuk anyagilag nem áll olyan helyzetben. De mondjuk működött az életében már az, hogy amikor problémái voltak, akkor elkezdett enni, és az evés egy olyan örömet adott neki, ami segített elfeledkezni a problémáiról. Vagy nincs tévé, de ott van az internet, meg ott van a számítógép, rájön arra, hogy ott is nagyon izgalmas és nagyon, hogy is mondjam, feszültséggel teli, meg valami örömforrást adó dolog az, hogy oda megy, és akkor fölmegy a webre, és nézelődik itt, ott. Tehát nagyon sokan egyébként keresztfüggők az életben. Ahogy mondtam tavaly, nekem is sajnos az életemben szembe kellett néznem legalább 4 függésformával. És megfigyelhető ez a szenvedélybetegeknél, hogy amikor leállnak egy szerről, vagy viselkedésformáról, vagy társfüggésről, sikerül gyógyulni belőlük, de az életükben ott maradnak a problémák, a gondok, tehát nem ásnak mélyre, nem néznek szembe önmagukkal, akkor előbb-utóbb ott találják magukat egy másik függés formának az előszobájában. Vagy már konkrétan benne. Ez is álmegoldás. Aztán egy másik álmegoldás, amikor valaki a félelmei miatt nem tesz valamit többet. Igen, a függésváltásra mondtam azt, hogy probléma az, hogy a kellék elkerült, azok nem szűnik meg. És kialakult a keresztfüggés. Ugye erről legutóbb szóltam is röviden. Aztán jön a dupla, a tripla, vagy a még több függésből álló megkötözöttség. Na, a félelmei miatt nem iszom, vagy nem nézem a tévét, vagy nem eszem annyit. Amikor a következmények, hogy azoktól való félelem tart vissza valamitől. Például, most megint alkoholbeteg példával élek, mert ez a legkonkrétabb az életemben. Elmegyek az elvonókúrára, mert azt mondod, azt mondja, hogy elválik tőlem, ha tovább csinálom. Vagy a segítséget kérek, mert kirúgnak a munkájáról, ha nem teszem. Legtöbbször az a probléma az ilyen embernél, hogy a motivációja még nem elég jó ahhoz, hogy meg tudjon gyógyulni. Mert csak a felszínen néz szembe önmagával, és nem önmagáért, hanem valami egészen másért. Most nagyon röviden elmondom azt, ezt én is úgy hallottam, az egyik terápián mondta ott az egyik ember, hogy általában három fajta motivációval állnak a szenvedélybetegek a saját szenvedélyükhöz. És ez a három rövid kis mondat megmutatja azt, hogy valaki alkalmas arra, hogy elinduljon a gyógyulás útján, vagy nem. Az egyik az, amikor valaki azt mondja, hogy buli van. Tehát, hogy itt van az életemben az a szenvedély, de ez nekem jól esik. Ez nekem örömet ad. Ez felszabadít, ez megnyugtat, ez erőt ad. Az ilyen ember nyilván nem akar szembenézni a problémákkal. A másik az, amikor azt mondja, hogy baj van. Gondjaim vannak. A szenvedélyem tárgya, legyen az egy személy, egy tárgy, egy szer, az túlnőtt rajtam. Most már itt gondok vannak, ez már kicsikét kellemetlen az életemben. És van, hogy sokan így talán még segítséget is kérnek, de igazán szabadulni nem akarnak még. A legjobb motivációváltozásra, ugye mondtam azt az első lépést, a tehetetlenség beismerése. Amikor valaki azt mondja, hogy végem van. Ha nem kapok segítséget, akkor nem tudom, mi lesz velem. El kell fogadnom, bármi is legyen az a segítség, mert magam nem tudom megoldani az életemet. Ha a félelem miatt, vagy a félelmei miatt nem teszek valamit, az csak ideig óráig hat. Nem iszom több alkoholt, mert hát kezdek besárgulni. Vagy nem nézek tévét, mert nem tudok koncentrálni napközben, meg annyi őszhajszal jelenik meg a fejemben, mert éjszakáig fönn vagyok, nem tudok koncentrálni. Hát ebből valami nagy baj lehet, hát érzem, hogy gondolom, hát nem szabad ezt tennem. A félelemérzés, vagy nem iszom alkoholt, ez is egy tipikus helyzet, mert be van ültetve egy gyógyszer, és nem ihatok rá, mert meghalok. De gyakran élnek emberek ilyen módszerekkel, vannak is ilyen konkrét orvosi eljárások, de ezek nem valóságosak. És megint csak az a probléma, amit eddig is mondtam, hogy ebben a helyzetben is kell az újbóli ismétlés, például a gyógyszerszedésnél. Ha az nem történik meg, akkor a visszaesés is gyakoribb lehet. És ugyanaz a probléma, mint az előző esetnél. Elvesszük a kelléket, de az okok nem szűnnek meg. Ott marad a probléma, a gyökér probléma az életemben, amivel, hogyha nem nézek szembe, akkor a gyógyulási folyamat sem tud elindulni igazán. Csak részlegesen, vagy sehogy. És a zárás felé haladva megint csak azt a bibliai törvényszerűséget szeretném aláhúzni. Aki elfedeződő virtkét, nem lesz jó dolga. Erről próbáltunk eddig együtt gondolkodni. Hogyan, milyen módokon fedezzük el a virtkeinket. Aki pedig megvallja és elhagyja, a irgalmasságot nyer. Itt szól a másik része. Hogyan, kinek kell megvallani? Hogyan lehet szembenézni önmagunkkal? Ez talán a legnagyobb kérdés, és erre maradt talán kevesebb idő a mai este. Még egy pár percet fogok csak beszélni. Tehát megvallani és elhagyni. Ahogy mondtam, kinek és hogyan. Szerintem az első és a legnehezebb, itt azt szokták mondani emberek, hívők, hogy hát Istennek kell megvallani, meg másoknak kell megvallani. Az első lépés mindig az, hogy önmagamnak. Magammal szembenézni, magammal szembesülni. Ez nem könnyű. De ezt nem teszem meg, akkor nem fogom kérni a segítséget, nem fogom igényelni sem. És szerintem, hogyha nyitottak vagyunk arra, hogy szembenézünk, hogy leltát készítsünk egy napunk végén, akkor mindannyian szembe fogunk nézni mindös dolgokkal, amiket azért úgy be kellett tenni, és problémák az életünkbe. És mondok egy nagyon-nagyon egyszerű kis dolgot, egy legapróbb dolog, azért mondom el, mert ez volt a legfrissebb, hát önmagammal szembeni megszégyenülésem. Utaztam Pécsen este kocsival, már fáradt is voltam. És hogy utaztam az úton, egy kis utcában, ment előttem egy nagyobb autó, és láttam, hogy ahogy vezetett, lekapcsolta a lámpáját. Mondom, milyen emberek vannak, hát hogy képzeli? Hát, jó, lehet, hogy neki ez egy kényelmes, meg van kilakítás, de mi az, hogy lekapcsolja a lámpáját? Aztán ment tovább, és én is mentem tovább, el is kanyarodtunk, és észrevettem, hogy az én lámpám nem égett. És magamban mindjárt kész voltam arra, hogy valakit jól megítéljek, hogy jelezni akart szeretettel segíteni, hogy nem ég a lámpád, haver, hát figyelj már oda, légy szíves. De én mindjárt magamban ott volt a vád meg az, hogy hát én azért milyen ember vagyok, és őt milyen szerencsétlen, hogy képzel, hogy így vezet az utcákon. Tehát ilyen apró helyzetekben az ember hát szembesülhet azzal, hogy könnyebb más megítélni, mint elismerni azt. És ilyenkor úgy legyintünk egyet általában, hogy jó, hát ez van, hát buta voltam, hát ezt tettem, de ez csak egy apróság. Általában egy sokkal súlyosabb helyzetekkel kell szembenézni az életben, sokkal mélyebb problémákkal. A legjobban a beteg kapcsolatainkban, illetve a legközelebbi kapcsolatainkban derül ki az, hogy nem vagyunk egészségesek, és hogyha nem gyógyulunk, akkor a kapcsolataink minősége sem lesz kielégítő. Nem fogunk tudni boldog házasságban élni valakivel, nem fogunk tudni boldog kapcsolatokat ápolni más embertársainkkal, és mi sem leszünk azok, nem csak mások mellettünk, hanem önmagunk sem. Megvan a néhány, ugye azt mondtam, hogy elsősorban magamnak, és amikor látom azt, hogy tehetetlen vagyok az életemben, hogy nem tudom megoldani a problémáimat, akkor valakinek, aki hozzám közel áll, megosztani, elmondani. Látni kell azt, hogy nem vagyunk egyedül. Én azóta mesélek és beszélek könnyebben a saját függéseimről, mióta realizáltam azt, hogy nem vagyok egyedül. Szerencsére van még, hát ebből a szempontból szerencsére van még 6,5 milliárd ember a Földön, akiknek egyen-egyenként mindenkinek van valami szenvedélye, valami függése. És a gyógyulás csak akkor indulhat el az életünkben, hogyha ezekkel a függésformákkal szembenézünk, és nem elmenekülünk magunk elől, nem az énvédőmechanizmusokat alkalmazzuk, hanem a beismerést. Megosztani másokkal. És persze később esetleg azt is megtenni, hogy elrendezni azokkal, akiket vagy akit megbántottam, akinek fájdalmat okoztam. És nyilván én hiszem azt, mint hívő ember, hogy ha én nem tudom megoldani a problémáimat az életben, akkor lehet, hogy van egy felsőbb hatalom, aki nekem segítséget nyújthat, ami tapasztalható, ami megpróbálható az életben. Ami biztos, hogy itt most beidézem a második lépést az Anonim Alkoholisták programjából, ami nekem nagyon sokat segített, a hit lépése. Az az ember, aki képtelen az életében a problémáit saját erőből megoldani, hát el kell jusson arra a meggyőződésre, hogy egy nálam felsőbb rendű erő kell, hogy legyen, aki segíthet. Egy rajtam kívülálló erő. Egy biztos, nem én. Mert egyedül maradok, akkor benne maradok abban a körben, ami bezárul jobbról is, balról is, nem tudok kilépni belőle. És hogyan lehet erről meggyőződni? Én azt hiszem, hogy csak személyesen. De erről nem is szeretnék többet szólni. Itt mindenkinek egyedül kell maradnia, és egyedül kell szembenézni a saját függéseivel. Ebben nem segített senki más. Ezen a téren mindenki fájdalmasan egyedül marad. Ez az a fájdalom, amit senki nem tud megspórolni, hogyha gyógyulni akar, hogyha az életét gyógyulás útján akar járni. Mert ez nem úgy történik, hogy most szembenézek vele, és holnaptól egészséges vagyok. Ez lehet, hogy évek, lehet, hogy egy életen át tartó küzdelem, de mindenképp sokkal boldogabb és sokkal teljesebb életet élhet az ember, aki nem énvédőmechanizmusokat alkalmaz, hanem a szembenézést és a gyógyulás útját választja. Visszatérve a fogas példára, amit legutóbb is mondtam, a fogorvoshoz elmenni nem egy kellemes dolog, de aki vállalja a kezelést, az utána hát sokkal jobban fogja magát érezni, még akkor is, hogyha a fájdalom az nagyobb, mint hogyha esetleg hordoznál még hetekig, hónapokig fájdalomcsillapítóval leszel azzal. Hát azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai este kereteibe. Én kívánom mindenkinek, hogy amikor az életében majd előjön az én védelem bármilyen téren, a tagadásban, azzal, hogy nem áll szóba önmagával, azzal, hogy jelentéktelenít, hárít, racionalizál, vagy levezekelni próbál, és most még lehetne sorolni, akkor gondolj vissza arra, hogy hoppá, lehet, hogy ez zsákutca. És lehet, hogy érdemes visszamenni, és azt mondani, hogy jó, oké, akkor most nézzük meg, hogy mi lehet a valódi probléma. Mi van az életemben, amit nem tudok megoldani? Kitől tudnék segítséget kérni? Hogyan tudok elindulni a gyógyulás útján? Hát én azt kívánom így záró gondolatként, hogy ebben mindenki haladhasson előre, és szerezhessen szép tapasztalatokat.